Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, a verőfényes nyugalom napon Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük testvéreim kezdőénekül a 164. ének első két versét. A 164. ének első két versét énekeljük, az első így kezdődik. Téged áldunk, nagy Isten, e szent napnak reggelén. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint az írva található a János apostol első levelében, az első részben. Felolvasom Isten igéjét a János apostol első leveléből, az első rész, első 9 versét. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről, az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga, ha a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűn bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. A kegyelem Istene áldja meg az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk! Íme egybegyültünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 337-es énekünk első három versét. 337. ének így kezdődik, mennybéli felséges Isten, kinek dicsőséged ott fenn. Imádkozzunk! Mennybéli felséges Istenünk, háladással köszönjük neked, hogy beteljesítetted Jézus Krisztus földre jövetelével az ézsaiási proféciát, miszerint nem csak az elérhetetlen magasságban és dicsőséges fennségben lakozol, hanem idelent a megtört szívűvel, az elesett emberrel is. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus személyében az ige testé lett, és lesátorozott közöttünk, és eljött azért, hogy lehajoljon az elesetthez, hogy megálljon a vakkoldusnál, hogy bemenjen a megvetetés kikerült, elmagányosodott lelkű, dúsgazdag fővámszedőhöz, Zákeushoz, vagy megálljon a kikerült és meg nem érinthető leprással beszélgetni, sőt, megérintve őt megtisztítani és végképp meggyógyítani. Köszönjük Jézus Krisztusunk, hogy ilyen közel hoztad hozzánk a fenséges, nagyságú és hatalmi Isten, és édes atyánkként mutattad be nekünk. Sőt, arra tanítottál egykor a tanítványaidat, és most minket is, hogy így szólítsuk meg őt, mi atyánk. Köszönjük, hogy azt az Istent, akit soha senki ember szeme nem láthatott, azt az Istent te kijelentetted, Jézusunk, nekünk, és bemutattad a te aláhajló szeretetedben, végtelen irgalmadban azt, hogy milyen Istennel van dolgunk. Köszönjük hálaadással, édesatyánk, hogy most is Jézus nevében ilyen gyermeki bizalommal kereshetünk téged, tudva azt, hogy aki hozzád jön őszinte bűnbánattal, azt semmiképpen el nem küldöd üres kézzel. Köszönjük, hogy meg akarsz ismét ajándékozni minket a bocsánat örömével. Azért szólsz újra és újra hozzánk, azért jelentett ki magadat nekünk szent lelked által, hogy a mi örömünk teljes legyen, úgy, ahogy egykor írta János apostol az ő levele olvasóinak. Köszönjük, hogy a mi örömünk teljességén is fáradozol, ezért tereltél ma egybe minket újra, és ezért szólsz hozzánk, hogy a mi örömünk, mely oly hamar össze tud törni, ismét teljes legyen általad. Urunk, könyörű rajtunk, emelj fel minket, és dobd hátad mögé minden bűnünket, és saját hátunk mögé is minden bűnünket, azért, hogy soha ne vádoljanak többé azok, hogy el tudjunk menni fölszabadult lélekkel, mint akik Jézus Krisztusban bocsánatot nyertünk. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a megkezdett 337-es énekünknek a negyedik és a hatodik versét. A 337-es énekünknek a negyedik és a hatodik verseit énekeljük. A negyedik vers így kezdődik, jöjjön el a te országod. hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten üzenetét, amint az írva található Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levelében, az első rész 7. versében. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt leveléből, az első rész 7. verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Az ő szeretett fiában van a mi váltságunk az ő vére által. A bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az ő szeretett fiában van a mi váltságunk az ő vére által. A bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Eddig tart az alapig. Kedves testvérek, Németországban nemrég végeztek egy érdekes felmérést megkeresztelt keresztjének körében. Azt vizsgálták a kutatók, hogy a megkeresztelt emberek körében kinek milyen istenképe van. És különös dolog derült ki, hogy a Jézus Krisztus által bemutatott istenkép az evangéliumokban bemutatkozó Isten csak az 5. helyre szorult. Miért? Mert a legtöbb megkérdezett keresztény ember életében, gondolkozásában, hitvilágában valamiféle más Isten kép alakult ki. Érdekes módon az első helyen az ítélkező Isten jelent meg. Az ítélkező Isten. Az az Isten, aki állandóan perel az emberrel a bűnei miatt. Azzal az emberrel, aki akármit is csinál, akárhogy próbálkozik, úgymond jóvá tenni bűneit, vagy kiengesztelni Istent, netán egy adakozással, egy jó téteménnyel, de előbb-utóbb mindig rejá szakad a bűntudat, és ismételten az a vád dübörög a szívén, hogy ő nem elég jó Isten színe előtt, hogy bármit csinál, úgyis az ítélet fog rejá várni. Döbbenetes ez, hogy sok ember szívében, gondolkozásában, hitvilágában ez az ítélkező Isten kép alakul ki. Pedig már az Ószövetségben is, amire hivatkozva sokan azt mondják, hogy de hát ott mennyi történet olvasható arról, hogy milyen szigorú, ítélkező, büntető az Ószövetség Istene, már ott is, különös módon, mikor a 10 parancsolatot adja Mózes által az ő választott népének, előbb arról olvasunk, hogy véghez viszi Isten a nagy szabadítást az ő választott népe életében, kivezeti Mózes segítségével az egyiptomi rabszolgaság bilincsei közül, és utána adja a 10 parancsolatot, mint egy mennyei vezetőként, mint egy olyan útjelzőként, amihez lehet majd igazodniuk. És lám ebben a 10 parancsolatban is, mi olvasható, nem az kell, hogy megjelenjen legelőször, ami sokszor első olvasatra olyan keményen, szigorúan és ítélkezően hangzik, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, mert ha netán ezeket teszed, akkor megint rád zúdul az ítélet, akkor megint előlép az ítélkező Isten, és akkor jaj neked, nem, hanem nagyon érdekes módon az eredeti héber szöveg tanúsága szerint feltételes módban fogalmazza meg Isten a 10 parancsolatot, és úgy kezdődik, a pontosabb fordításban így hangzik, ha én, az Úr, leszek a te Istened, kicsoda ez az Úr, az, aki kiszabadítottalak téged Egyiptom földjéből, a szolgasság házából, és ha én, ez a szabadító Úr, leszek a te Istened, akkor nem fogsz tudni ölni, lopni, hazudni, paráználkodni, a másik javait elkívánni. Igen, borzasztó, amikor valakinek csak ilyen Isten képe van, és ezért nem tud mit kezdeni a szeretet Urával, a bocsánat Atyával, a Jézus Krisztus Istenével. Aztán a második helyen felmérés szerint megjelent a bürokrata Isten, aki egy hűvös, érzéketlen hivatalnokhoz hasonlít. Ugye volt már részünk nem egyszer ilyen tapasztalatban, hogy bemegyünk egy hivatalba, és a hivatalnok úgy viselkedik velünk, mint egy kisisten, aki a maga területét uralja, és a hozzá merészkedő, folyamodó, kérelmező emberkével úgy bánik, lekezelő módon, hűvösen, mint aki tudatában van a nagy hatalmának, amivel nem egyszer vissza is él a kérelmező rovására. És tudjuk, hogy milyen kellemetlen érzés, amikor megyünk egy kérésre, és azt mondja, hogy ez a papír se jó, az se jó, és még ez is kell, meg még az is kell. És akkor lóg orral elkullogunk, beszerezzük még a kért iratokat, visszamegyünk, csak akkor kiderül, hogy még mindig nem teljes a dosszié, még mindig hiányzik valami, és járatja velünk a bolondját, az ilyen bürokrata, az ilyen érzéketlen, hűvös hivatalnok. Nos, Isten nem ilyen. Mert ha ilyen lenne, akkor nem lenne semmi esély nála. Sokan úgy gondolják, hogy ez a ítélkező Isten, ez a szőrszál hasogató Isten mindig csak a hibát keresi bennünk. És hiába teszel meg mindent, jössz a templomba, otthon veszed el a Bibliát, és mondod el netán, csak a mi atyánkod minden este lefekvés előtt, előbb-utóbb az orrodra koppint ez az ítélkező, hűvös bürokrata, és azt mondja, ez se jó, az se jó, még mindig hiányzik valami. Most hát, nem ilyen bürokrata Istenünk van. Mert ugye a hivatalnoknál, főleg a szigorú hivatalnoknál nincs esélyed órarenden kívül, ugye megvan a pontos program időpontja, ahhoz kell alkalmazkodni, de nekünk nem ilyen bürokrata Istenünk van, aki azt mondja, hogy ma nem érek rá foglalkozni veled, gyere majd holnap. Nem. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus bemutatta azt az Istent nekünk, aki bármikor fogadja hozzá folyamodat. Emlékszünk arra, hogy Nikodémus, Izrael egyik neves tanítója, éjjel keresi fel Jézust, és Jézus akkor is fogadja őt. És az éjjeli beszélgetés nyomán újjászületés következik be Nikodémus életében. Mert Jézus nem az a hűvös bürokrata, akinél záróra után nincs belépési lehetőség. Aztán érdekes módon a harmadik helyen megjelent e felmérés nyomán a tétlen Isten. Az a közönyös Isten, aki nem törődik senkivel, vagy azért tétlen, mert nincs hatalma, úgysem segíteni senkin. Szociológusok kérdezték meg az utcán járókelőket egy ilyen felmérés rendjén, hogy hiszik-e, hogy van Isten. Érdekes, valaki ilyen választ adott, hogy persze, hát miért ne volna, úgy sincs semmilyen kapcsolatom vele. Emiatt teljesen közömbös számomra, hogy van-e, vagy nincs Isten. Ha úgy sincs semmilyen kapcsolatom vele, ha úgy sincs semmi dolgom vele, Ha úgy se kérek tőle semmit, mert hiába is kérek, úgy se adja meg, tétlen, gyenge, közönyös, erőtlen netán. Vagy rég visszavonult az ő isteni fenségébe, magányába. A gép forog, az alkotó pihen, mondta Madács az ember tragédiájában. Most nekünk nem ilyen Istenünk van. Nem közönös az ember sorsaira. És Jézus Krisztus testélétében, az elesett emberhez való lehajlásában, a betegek gyógyításában, a bűnök megbocsátásában mutatkozott meg az igazán, hogy nekünk nem egy közönös és tétlen Istenünk van. Aztán megjelent egy következő Isten kép az emberek tudatában. A bosszúálló Isten, a kegyetlen Isten. Ugye azt olvassuk az Ószövetségben, szemet, szemért, fogért. Aki minden bűnt azonnal megtorol, aki minden sértést azonnal megbosszul. Nos hát, akinek ilyen Isten képe van, az soha nem tud eljutni a bocsánat öröméig, soha nem tud eljutni a felszabadult lelki állapotig, amire oly nagy szüksége van minden elesett bűnös embernek. Egy lelki gondozó katolikus pap írja le a következő élményét, egyik lelki gondozói esetét, hogy egy fiatal hölgy meséli el neki, hogy számára Istennél nincs többé bocsánat. Miért? Többszöri lelki gondolói beszélgetés rendjén úgy kipakolja az ő múltját, és kiderül, hogy egy olyan családban nőtt fel ez a fiatal hölgy, ahol az apa nagyon szigorú volt, az anya pedig olyan lágykezű, gyenge természetű valaki volt, és ezért az apa vette kézbe nagyon keményen a gyeplőt, család irányítását, aztán az anya idő előtt meghalt, és akkor az apa még szigorúbban fogta a gyeplőt, azért, hogy nehogy kicsusszon a serdülő lánya kezéből, és minden egyes kicsi hibáját azonnal megtorolt, megbüntetett a leány életével. Aztán bekövetkezett a szerelem, amikor azt gondolta, hogy végre talált valakit, aki igazán szereti őt, aki nem bánik kegyetlenül vele. És ebben a szerelmi kábulatában könnyedén odaadta magát az illető férfinek. Hogy aztán, mikor várandós lett, kiderüljön, hogy ennek az illető férfinek eszeágában sincs sem a házasság, sem a gyereknevelés gondja. És szépen lelépett. És akkor ott maradt várandós állapotban ez a hölgy, aki ismerve az apja kegyetlen szigorúságát, nem mert előállni az ő bajával, hanem inkább elment, és titokban elhajtatta a magzatát. Csak hogy ennek a lelki traumájával később kénytelen volt lelki gondozót keresni. És hiába mondta több ízben a lelki gondozója, hogy de Istennél minden bűnre van bocsánat. És hogy ami Istenünk nem az a szigorúan ítélkező apa, amilyen a te földi apád, aki elé nem mertél odaállni a te bajoddal. Jézus Krisztus olyan atyát mutatott be nekünk, aki elé odaállhatsz a te nyomorúságoddal, bajoddal, és erre a bűnödre is nyerhetsz bocsánatot, sőt, felszabadulhatsz, és kezdhetsz egy új lapot a kegyelem birtokában. De egyre csak azt hajtogatta önmorcangoló módon, hogy ő nem tud magának megbocsátani. Miért nem tudott magának megbocsátani? Mert nem tudott eljutni az Isten bocsánatának az átvételeig, hogy az hittel megragadja. Ugye, hogy Pál apostolnál olvassuk alapigénkben, hogy az ő szeretett fiában van a mi megváltásunk az ő vére által. A bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Most testvérek, idáig kellene eljutnunk nekünk is, hogy nekünk nem olyan Istenünk van, aki örökké csak ítélkezik. Nekünk nem egy hűvös, hivatalnok Istenünk van, aki örökké keresi a kákán a csomót. Nekünk nem egy tétlen és közönyös Istenünk van, és nem egy bosszúálló Istenünk van, hanem Jézus Krisztusban olyan atyánk adatott, aki az ő szeretett fiában biztosította a mi megváltásunkat. Pál apostol itt egy egész sort nevez meg az Efézusi levél első részében annak kapcsán, hogy nem tétlen Istenünk van. Az előző versekben azt olvassuk, hogy megáldott minket már a mennyekben minden lelki áldással, Krisztusban. Kiválasztott minket a világ teremtése előtt. Fiaivá fogadott minket Jézus által. Megajándékozott minket az ő szeretett fiában, akiben van a mi váltságunk, megváltásunk, bűneink bocsánata az ő vére által, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Ennyi minden tett, ami Istenünk érettünk. Ezért nagy kérdés az testvérek, hogy ez a bűnbocsánat mire elég? Mire elég? Kínában egyik misszionárius prédikált egyszer, egyik gyülekezetben, és az igehirdetés után odament hozzá egy vad tekintetű kínai férfi, és csodálkozva kérdezte meg, hogy igaz az, amit maga az előbb prédikált? Hogy a Jézus Krisztus vére minden bűn eltörlésére elég? Igaz, mondja határozott hangon az igehirdető. Ha tudta volna az én múltamat, ha ismerne, hogy miket követtem el, akkor nem állítana ilyen határozott dolgot. Miért, kérdezi az igehirdető. És akkor elmondja ez a kínai férfi azt, hogy ő 20 éve már ópiumfüggő, egy hazudozó, egy parázna életű, varázslásra is foglalkozik. Mit gondol, hogy Isten ennyi bűnt képes eltörölni és megbocsátani? És újra csak határozottan hivatkozik az evangélium kijelentésére. Igen, Jézus Krisztus vére eltöröl minden bűnt. Szeget ütött a fejbe ennek a kínainak. Ez a különös örömhír, amit soha nem hallott addig. Nagy, mélyen elgondolkozva vált el az igehirdetőtől. Aztán néhány héttel később visszajött, szinte berontott az igehirdető szobájába, hogy közölje vele a nagy felismerést, hogy igen, most már tudom, most már érzem, mert megtapasztaltam, hogy Jézus Krisztus vére minden bűntől meg tud szabadítani. Nem kívánom már az ópiumot. Elegem volt a hazugságból, a paráznaságból, a varázslásból. És ez az újjászületett ember visszatért a szülőfalujába is, elkezdte hirdetni a falustársainak Jézus Krisztust. Persze, hogy nem fogadták örömmel. Sőt, megveszekedett ellenkezéssel. Sárral megdobálták, elűzték a faluból. Majd később, amikor látták álhatatos kitartását az evangélium hirdetésében, beperelték a helyi bíróságon, a bíró elé citálva hamis vádakat szórtak a fejére, az pedig megbotozásra ítélte mesztelen hátát. És amikor megbotozás után alig bírt járni, és elcipelték a misszionárius házába, akkor a misszionárius próbálta vigasztalni. Ő meg derűs arccal mondta, hogy hagyjad, mert Jézus Krisztus vére minden bűnt eltöröl, az én ellenségeimét is. És akkor felépült, újra visszament a falustársaihoz, az ő hamis vádlóihoz, üldözőihez, és tovább hirdette álhatatosan a Krisztust. Ezt a bátorságot látva aztán néhányan élő hitre jutottak a falus társai közül. Testvérek, az egyház történetben gyakran ismétlődik ez a jelen. Bonifáciusról tudjuk, aki a germánok nagy apostola volt a 8. században, hogy amiután átment a frízekhez, és már ott is az evangélium hirdetése nyomán egyre többen tértek meg a vadfrízek közül, és készültek egy ünnepnapon arra, hogy megkeresztelje őket Bonifácius egy folyóparton, akkor egy ilyen vad, pogány, frisztörz fegyveresen rátört Bonifáciusra. És lekaszabolták. Ő pedig csak a Bibliáját tartotta a feje fölé, szerint csendes imádságban. És így halt meg mártírként Krisztusért. És amikor ezt a hősies halált látták a frízek, ezek a vad, pogány frízek, tömegesen tértek meg. Hollandok ősei. Így lettek keresztényekké, mert valaki bátor hősiességgel fölvállalta utolsó leheletéig a Krisztus nevét. Igen, azt mondja itt Pál apostol nagy örömmel, tudomására hozva az efézusiaknak, ahol tudjuk, abban a híres városban mennyi pogányság volt, varázslás volt, ahol 3,5 évig szolgált Pál apostol, és ott egy adott pillanatban már olyan tömeges volt a megtérés, hogy kihordták az utcára, a házakból a varázskönyveket, jóskönyveket, és mágiát ragva elégették. Meg ott volt a Diána, istennő kultusza, ugye, és tudjuk, hogy azok milyen nagy profitot hoztak, ugye, az alkotóknak, a készítőknek a konyhájára, és ezek keményen felléptek Pál ellen, és mégse hátrált meg az evangélium hirdetésére. És így alakult meg Efézusban a keresztény gyülekezet. És azt mondja Pál örömmel, hogy igen, ami Urunkban, ami Atyánk szeretett fiában van a mi megváltásunk, és a mi bűneink bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint, az ő vére által. Testvérek, ilyen örömhír tud csak megerősíteni egy-egy embert abban, hogy élete végső idejében tudja, hogy hova megy, amikor lejár az ő földi futása. Két valós történettel szeretném illusztrálni ezt. Az egyik második Oszkár svéd királyról szól, aki 1907-ben halt meg súlyos betegség nyomán. Betegsége idején rendszeresen olvasta a Bibliát, ceruzával a kezében megjelölte azokat a bibliai verseket, amelyek adott helyzetére választ adtak, és egy szombati napon majdnem végig eszméletlen volt, amikor délután mégis kinyitotta a szemeit, felismerte az ágya körül álló szeretteit, tiszta hangon ezt mondta nekik, hogy Isten áldjon meg titeket, kedveseim. A felesége azt válaszolta, Isten fog átvezetni téged a túlsó partra, mert Isten kegyelme nagy, mondta a királyné. Igen, az ő kegyelme nagy, erősítette meg a király elhaló hangon. És akkor a felesége oda hajolt közel a haldokló férje a király füléhez, és azt mondta, hogy Jézus Krisztusnak, Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Köszönöm neked, jó Jézusom, volt az elhaló válasz. Ezek után többet nem beszélt, és másnap reggel csendesen örökre elaludt. 1907-ben második Oszkár svéd király. Testvérek, ilyen bizonyosság birtokában másként érkezik meg az ember a túlsó partra. Ráadásul még a szerettei is hasonló hitben vannak, és tudják erősíteni az eltávozót, úgy, ahogyan Pál apostol üzeni az efézusiaknak, s ma nekünk, hogy Isten az ő szeretett fiában váltságot adott nekünk. A megváltást küldte, a bűneink bocsánatát adta nekünk az ő vér által. Nem akárhogyan, hanem azt mondja, az ő kegyelmének a gazdagsága szerint. Az ő kegyelmének a gazdagsága szerint. Mert nem szűkön osztogatja Istennek a kegyelmét, hanem gazdagon, bőségesen. Miért? Ahogy olvastuk első igényben János apostol leveléből, azért, hogy a ti örömötök teljes legyen. Szinte csak Jézus Krisztus szavait ismétli ott János apostol. Mert azt mondta Jézus, én azért jöttem, hogy bővölködjetek. Mikor arról beszél János 11-ben, hogy én vagyok a jó pásztor. Én azért jöttem, hogy bővölködő életet adjak nektek. Bocsánatban bővölködő életet. Szeretetben bővölködő életet. Nem elsősorban anyagiakban bővölködő életet, hanem bocsánatban, szeretetben, tisztaságban, szentségben, az Isten békességében bővölködő életet. Ugye mennyire sóvárog minden ember szíve erre. És mégis sokszor hiányoljuk ezt. Mégis sokszor úgy élünk egymás melletti kapcsolatainkban is, mintha ezek hamar kiégnének az életünkből. Hogy mondja Petőfi egyik vers részletében, az örömről, amit hasonlít a drága gyöngyhöz, amit a buhárok a mély tengeri vizekből hoznak fel, szorongatják a kezükbe, azt mondja, hogy mire felhozom, annyira szorongatom, hogy elnevezítsem, hogy össze is töröm. Igen, ilyen a mi emberi örömünk. Szorongatjuk, hogy elnevezítsük, és közben összetörjük magunk örömét is, a másik örömét is. És ettől szeretne megkímélni minket a mi Urunk. Ezért mondja Pál, hogy megváltásunk van az ő szeretett fiában. Bűneink bocsánata, minden bűnünk bocsánata az ő vére által, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Kegyelmének gazdagsága szerint. Egy skót üzletember az autójával egy kisvárosban megáll, és megkérdezte a rendőrt, hogy melyik a helyes irány Glasgow városa felé. A rendőr elmagyarázta, és utána barátságosan még megkérdezte, hogy elnézést, uram, a menny felé vezető utat ismerje? Meghökkent a rendőr különös kérdésén ez a skót üzletember, hogy milyen kérdés ez? De egyszerűen vállat mondt, és azt válaszolta, hogy nem. Nem ismerem a menny felé vezető utat. És erre röviden ennyit válaszolt a rendőr, hogy Jézus Krisztus, a megváltó, mondja, hogy én vagyok az út. Ezzel felhúzta az ablakot, és tovább ment az utas. De a szívében ott maradt a rövid párbeszéd nyoma. És miután ügyeit elintézte Glasgow-ban, hazafelé tartva egy jeges útszakaszon megpördült és súlyos balesetre szenvedett. Lekerült a kórházba, életveszélyes sérülése volt. Néhány napig élt még csupán. Aztán az eset után két héttel az illető kisváros rendőrségén kopogtat két gyászruhába öltözött fiatal ember, mondva azt, hogy keresik azt a rendőrt, aki két héttel korábban a városka ezen és ezen a pontjában volt szolgálatban, és egy különös kérdést tett fel a mi apánknak, aki meghalt autóbalesetben, és halálos ágyán meghagyta nekünk, hogy temetés után menjetek, és keressétek meg azt a rendőrt, és mondjátok meg neki, hogy köszöni a menny felé vezető útbaigazítást. Jól fogott neki. Mert hogy apánk most a mennyben van, mondta a két fiatal ember. A megtalált rendőrnek, hálás szívvel. Testvéreim, nagy kérdés az, ismerjük-e a menny felé vezető utat. Milyen jóleső érzésen nyugtázzuk, ha valaki egy idegen városban, országban ugye eligazít minket, ha nem találjuk az illető címet. Vagy nem találjuk a helyes irányt. Milyen jóleső, megnyugtató, megtalálni a helyes irányt, és célba érkezni. Szeretnél-e célba érkezni? Szeretnél-e megnyugodt lélekkel tovább menni akkor, amikor eljön az idő? Mert eljön. Nem tudjuk, ma vagy holnap. Nem tudjuk, mi vár reánk, mikor kilépünk innen, vagy holnap reggel az otthonunkból, mikor elindulunk. Nem tudjuk. De az a megnyugtató, hogy az ő szeretett fiának vére által van megváltásunk, és bűneink bocsánata, és a kegyelem gazdagon adatik az ő szeretett fia áldozata ára. És ezért van békességünk, ezért van reménységünk, ezért tudunk az Isten nyugalmának és csendjének birtokában tovább lépni, bármi is következik, mert tudjuk, hogy nem egy azonnal lecsapni akaró, ítélkező Istenünk van. Nem egy bosszúálló Istenünk van, nem egy közönyös, hivatalnok Istenünk van. Nem egy tétlen Istenünk van, hanem Jézus Krisztus van, megbocsátó édesatyánk van, aki gondoskodott a megváltásunkról, bűneink bocsánatáról és az örök életünkről. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 449-es énekünk első két versét. A 449. énekünk így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. Istenünk, édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy te nem az a szigorúan ítélkező Isten vagy, aki azonnal le akarsz csapni, és bosszút akarsz állni minden bűnünkön. Köszönjük, hogy nem is az a közönyös hivatalnok vagy, aki örökké lajstromozod a mi adósságainkat, és fejünkhöz vered mulasztásainkat. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban a kegyelem isteneként érkeztél hozzánk, aki lehajoltál a legelesettebbhez, a kikerülthöz, a megvetetthez, a lenézethez, a magányos lelkekhez, az összetört szívekhez, és köszönjük, hogy neked nem volt közömbös sem a betegek sorsa, sem a paráznák sorsa, sem a tisztátalan démoni megszállottságban szenvedők sorsa, és nem volt közömbös azok sorsa sem számodra, akik már gyászba estek. Ezért álltál meg megváltó Jézusunk a naini özvegy egyetlen fiának a koporsója mellett, ezért álltál meg a Lázár sírja előtt, és ezért szóltál bátorítóan Jairusnak, amikor az egyetlen leánykája halálán volt. Köszönjük hálaadással, hogy élet és halál uraként ma is itt vagy köztünk. És hisszük, hogy akkor is te vagy az Úr, amikor úgy tűnik, hogy a betegség erősebb, mint a mi ellenállásunk, vagy éppen a halál jön, és elvégzi a maga munkáját. Hisszük, tudjuk, hogy csak porsátrunkat képes lebontani és levetni ez az ős ellenség, a halál. De aközben te átsegíted a megváltott lelket a mennyei honba, és köszönjük, hogy ennek hitében, tudatában járhatunk, kelhetünk, élhetünk, és készülhetünk majdani elköltözésünkre, vagy engedhetjük el azokat, akiket előttünk hívsz haza a te dicsőségedbe. Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus van, a te szeretett fiadban van a mi megváltásunk, a mi bűneink bocsánata az ő vére által. A kegyelmed gazdagsága szerint. És köszönjük, hogy ez a gazdag kegyelem mindenre elég. Elég akkor is, ha tüske adatik a testünkben, mint Pál apostolnál, és akkor is, amikor ezt a tüskét sokáig kell hordozni, mindaddig, amíg levetkezzük a mi romlandó porsátrunkat. Istenünk, áld meg mindazokat, akik ilyen keresztfordozással küszködnek, hogy a te lelked ereje emelje őket, föléje minden próbának, fájdalomnak. Hisszük azt, hogy rád bízhatjuk holnapunkat, jövőnket, a te kezedben biztos helyen vagyunk. Áld meg szeretteinket is, közelben, távolban levőket, hisszük, hogy vezeted, hordozod, oltalmazod őket is, ígéreted szerint. Kérünk, maradj velünk hétköznapi küzdelmeinkben is, és könyörülj rajtunk, hogy soha meg ne adjuk magunkat a gonosznak, a kísértőnek, hanem a te erőd birtokában maradjunk győztesek. Köszönjük hálaadással, hogy Jézusért meghallgatott kiáltásunk és kérésünk szavát. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, a hirdetések rendjén hadd emlékeztessem a gyülekezetet arra, hogy ebben a hónapban külön adományokat fogadunk el a marosvásárhelyi Lidia gyermekotthon anyagi támogatása céljából. Isten áldja meg jókedvű adakozásainkat. Megérkezett az Üzenet című újság két legutóbbi száma, és a Református Család című folyóirat is, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik ezeket. Folytassuk együttlétünket, énekelve testvérek, a megkezdett 449-es ének harmadik és negyedik verseit. 449-es ének harmadik verse így kezdődik: akaratod nekem mutasd meg szüntelen.
Ne rejtsd el, mert
Valljuk meg a mi hitünket, testvérek, a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és így szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra készülve énekeljük, testvérek, a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten közössége maradjon velünk. Amen.